hiszen az énekekben is kifejeződésre van juttatva, ami a szívünket is foglalkoztatja, amit Isten ígéje mond nekünk, és amit hiszünk. Már előttünk is voltak emberek, akik arról énekeltek, amit mi most átélünk. Ők már érezték és tudták a szellem által, hogy ez az időszak közeledik. Úgy, amint a proféták a Szentírásban előre megjövendölték, hogy mi fog bekövetkezni, így a költők is kifejezésre jutották már azt, ami jönni fog. És mi örvendezhetünk abban, hogy kegyelemben lett részünk, és ebben az időben élhetünk, amikor most már tényleg minden a végéhez közeledik. Valójában az üdvösség történetében még soha nem volt egy ilyen fontos időszak, mint ez. A két nemzedék a Krisztus első eljövetele előtti, illetve az első eljövetelekor és a mostani, az ő visszajövetele előtti nemzedék valóban a legfontosabb az üdvösség történetében. És mi kegyelemből most élhetünk, és nem csak, hogy életet kaptunk, hanem hogy Istentől kaptunk életet, hogy összhangba kerültünk az ígével. Végül is több milliárd ember él ezen a földön, de csak néhányan vannak ebben az időben, akik kegyelmet találtak Isten színe előtt. Az ember megijedhetne, amikor a kis sokaságot a nagy sokasággal hasonlítja össze, mintha nem jönnének, nem akarnak az Úrhoz jönni, és mégis mindent Istenre kell hagynunk, és hálásnak kell lennünk, hogy magához hívott minket, és hogy az övei az ő tulajdonai lehetünk. Hadd folytassuk az ígében való elmélyedésünket, és ismét hagyjuk, hogy az íge gazdagon lakozzon közöttünk. A Hageus prófétából szeretnék felolvasni a második fejezet, negyedik versétől a hatodik verséig. A Hageus második fejezete a negyedik versétől a hatodik verséig. Most pedig légy jó bízakodó, Zerubábel, ez az Úr beszéde, ez az Úr kijelentése, és légy bízakodó, Józsué, Jócádák fia, te főpap, és legyetek bízakodóak mindnyájan, akik az ország népét alkotjátok. Így hangzik az Úr kijelentése. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Ez a seregek urának a kijelentése. Az ígéret, amelyet Egyiptomból való kivonulásotokor ünnepélyesen tettem nektek, fennmaradt, és az én szellemem munkálkodik közöttetek, ne féljetek. Mert ezt mondja a seregek ura, csak még egyszer egy kis ideig tart, aztán megrázom az eget és a földet is, a tengert és a szárazföldet. Ha ebből az ígéből, az új szövetségbe vesszük a párhuzamot, akkor rájövünk, hogy a zsidókhoz írt levél írója megértette, hogy nem csak az akkori időkről és a történetekről volt szó, hanem, ahogyan már olyan sokszor hangsúlyozva is lett, a prófícia mindenhol el van rejtve, és a kegyelem által egyszerűen láthatjuk és megérthetjük ezt. Isten szelleme mindent átkutat, és megismerteti velünk az összefüggéseket. Azt hiszem, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében áll, hogy Isten még egyszer megrázza a földet és az eget, és fel van tüntetve a kontextus is ezzel összefüggően. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 26. verse és 27. verse. Az ő hangja megrázta akkor a földet, de most ezt az ígéretet adta. Még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. A 27. versben megkapjuk a magyar házatot is. A még egyszer szó annak átalakulására utal, ami megrendül, ami meg lesz rázva, mert ez valami teremtett dolog, éppen arról van szó, hogy valami maradandó álljon elő, amit nem lehet megrendíteni. Ezzel az apostol már az utolsó napok végére van utalással. Isten valóban meg fogja mozgósítani még egyszer az eget és a földet, ahogyan azt itt Haggeus próféta által kijelentette az 5. versben. Az ígéret, amelyet ünnepélyesen tettem nektek az Egyiptomból való kivonulásatok idején, megmaradt, fennáll. Nincs is már lehetőség, amit Isten mondott, amit megígért, annak meg kell maradnia. Ez az egyetlen dolog, ami fennálló, ami maradandó, nevezetesen Isten és az, amit Isten mondott. Az emberi szavakat vissza lehet vonni, a terveket meg lehet változtatni, de Isten azt mondja, az én tanácshatározatom végbe megy. A pogányok tanácshatározata meg lesz hiúsítva. Az ígéret, amelyet én adtam nektek, nem amit akárki adott, hanem amelyet én adtam nektek ünnepélyesen az Egyiptomból való kivonulásotokor, megmarad, és az én szellemem munkálkodik közöttetek. Abban a pillanatban, amikor Isten beteljesíti az ő ígéjét, Isten szelleme elkezd munkálkodni a vérrel megvásárolt sokaság között, az íge és Isten szelleme örökké együtt lesznek. Ott, ahol az íge kinyilatkoztatása van folyamatban, az a szellem által történik, mert csak a szellem tár fel mindent, még az Isten mélységeit is átkutatja. Ott, ahol Isten szelleme nem munkálkodik, ott az íge értelmezve van az ég minden irányában, anélkül, hogy Isten akaratának valódi kinyilatkoztatása megtalálható lenne valahol. És különösen a 6. vers is. Mert így szól a seregek ura. Még csak az egyszer, és még ez az egyszer belett illesztve, azután jön a rövid idő, mert nem fog megtörténni x-szer, nem fog megtörténni 100-szor, hanem egyetlen egyszer fog megtörténni. Ahogyan az a kezdetben történt, úgy fog újra megtörténni a végen is. És amit Isten tesz, az egyedülálló lesz, és nyomon követhető lesz ugyan, és érthető, de nem lehet utánozni. Az emberek mindig szeretnének utánozni valamit. Isten egy egyedülálló, egy rövid, de hatalmas művet fog véghez vinni kegyelemből. Így jövendőlték meg a próféták, és így is fog megtörténni. Majd így folytatja, csak még egyszer, egy rövid ideig fog tartani. Akkor megrázom az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Erről nagyon sokat lehetne olvasni, még ugyanebben a fejezetben is, Haggeus 2. fejezete a 20. versétől. Itt ez áll. Erre az Úr szava másodszor is elhangzott Haggeushoz, ugyanannak a hónapnak a 24. napján, a következőképpen. Mondd ezt Zerubábelnek, a Júda helytartójának, én megrázom az eget és a földet, és megdöntöm a királyok trónjait, és megsemmisítem a pogány királyságok hatalmát, mégpedig megdöntöm a harci szekereket azokkal együtt, akik rajtuk ülnek. Olvassunk erről még tovább. Mindez már most mutatja, hogy mit hoz magával majd az Armagedon. A végső leszámolás, amikor Isten valóban mindent megráz, és a sziklákat és a hegyeket ide-oda mozgatja, miközben az Úr lebonyolítja az ő ügyét az emberiséggel. Ezzel kapcsolatosan vannak csodálatos ígeversek a Bibliában, és valószínűleg holnap reggelig, sőt, még tovább is tudnánk erről beszélgetni. De hadd olvassunk a Hageus második fejezetének 15. versétől tovább, hogy visszatérjünk a tegnap este és a ma reggel már érintett témánkhoz. A Hageus 2 a 15. verstől. De most már a mai naptól kezdve irányítsátok a figyelmeteket az időre visszafelé. A Bibliába visszafelé tekintésről van szó, mielőtt kőkőre lett volna rakva az Úr templomában. Milyen dolgotok volt akkor? Ha valaki akkor egy feltehetően 20 bogornyi kévéhez jött, csak 10 lett belőle, és ha valaki a szőlőpréshez jött, arra számítva, hogy 50 vödröt húz ki belőle, csak 20 lett belőle. És mikor volt ez az idő, ki tudja, felolvasom nektek, hogy mikor volt. Itt visszafele kellene tekintenünk, egyszer visszatekinthetünk, de nem hitetlenkedve, hanem azért, hogy megállapítsuk, hogyan volt sorsunk abban az időben, amikor nem voltunk Isten akaratában. Ezen kívül Baranowski testvér az előbb elmondta nekem, én már kapocsal megerősítettem, erről beszélt Afrikában a Hageus első fejezetében. Itt az van megírva a második verstől. Így szólt a seregek ura. Ez a nép ott azt mondja, még nem jött el az Úr templomának újjáépítésének az ideje. Ezért az Úr szava a következőképpen hangzott el Hageus próféta által. Avagy nektek magatoknak itt az ideje, hogy ti magatok a ti lambériázott házaitokban lakjatok, míg ez a ház ott romokban hever? Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy még nincs itt az ideje, ennek sem, annak sem, és akkor intéződött az Úr szava. Avagy itt van-e az ideje, hogy leüljetek a házaitokban, a szép asztalhoz, vagy itt az ideje annak, hogy felépítsük az Úr házát, és leüljünk az Úr asztalához, hogy az élő Isten eledelét vegyük magunkhoz. Ez, és ez egy kicsit még tovább folytatódik, azt mondja itt a 6. versben. Bőségesen vetettetek ugyan, de szűkösen takarítottatok be. Van mit ennetek ugyan, de nem elég, hogy jól lakjatok. Isztok, de nem oltjátok a szomjatokat. Nos igen, mondjátok csak, avagy nem-e ez a mi színvonalunk mind a mai napig? Hadd legyünk egészen őszinték magunkkal. Eszünk, és még mindig éhesek vagyunk. Iszunk, és nem vagyunk jól lakottak. Valami még nem úgy van, ahogy Isten szeretné, hogy legyen. Valami még nem úgy van, ahogyan lennie kellene. Legyünk őszintén, kérem, hiszen csak Isten szín előtt vagyunk itt összegyűlve. És érezzük, hogy Istennek több van számunkra, hogy meg akar áldani, hogy valóban vissza akar állítani az ő gyülekezetét az eredeti állapotába. És ezt meg is fogja tenni. Bőségesen vetettünk, de nem maradtunk ilyen bőségesen. Ettünk ugyan, hála legyen Istennek, nem haltunk meg éhen. Ettünk, de nem laktunk jól sem. Ittunk, de a szomjúságunk még nem oltottuk ki teljesen. De most az Úr ígéretet adott arra, hogy a dolgok másképpen fejlődnek. És ezért nagyon hálásak vagyunk. Isten valóban mindent meg tud változtatni. Itt ugyanabban a versben még tovább megy. Van ugyan, mit magatokra öltenetek, de senki sem melegszik meg igazán tőle. És aki bérért dolgozik, az lyukas szatyorba gyűjti a bért. És mi volt ez az az idő? Egy olyan időszak, amikor mindenki a saját házát építette, a saját asztalához ült, és a saját dolgát végezte. Hasonlóan ahhoz, mint az Úr Jézus idejében is. Hadd építsünk 3 sátrat. Nekünk nincs szükségünk 3 sátorra, nincs szükségünk különböző épületekre sem. Nem kell egy nekem és egy neked. Amire Isten országában szükségünk van, az az, Isten épülete. Nem az egyik testvér, aki egy dolgot magának, a másik megint egy másik dolgot magának, Amire mindannyiunknak szüksége van, az az, hogy kezünket a munkára vessük. Nevezetesen az Isten munkájára tegyük, és együtt működjünk abban az épületben, amelyet maga Isten épít, és hogy már senki se építsen saját magának. Tudjátok, ha így belegondolunk, akkor megragad a nagy inség egész terjedelmében, és a nagy jajgatás afelől, ami ebben a nemzedékben is történt már. Hány különböző irányzat alakult már ki, hogy mi minden lett csak úgy helyre pofozva és építve, és az úrháza, az Isten temploma, a gyülekezet, ilyen építőmesterek rombolták szét. Mindenki a saját dolgát építette, a saját birodalmát az Isten országán belül, és az úrháza romokban hever. Isten véget fog vetni ennek az egésznek. Ő igényt tart az öveire, megfizetett értük, megvásárolta őket. Ő hozzá tartoznak, és az ő házába tartoznak bele. Ő maga építi azt. Ő csak olyan embereknek vesz minket, akik megtehetik itt a földön, amit ő parancsol, vagy meg kell, és meg kell tennünk, amit parancsol. Fontos a Haggeus első fejezete, nevezetesen a 12. és a 13. verse is. 12. és 13. verse. Ekkor oda hallgattak Zerubábel, Sáltiel fia, és Józsué, Józsadák fia, a főpap, és mindazok, akik megmaradtak még a népből, az Úr, az ő Istenük intésére. Tudnélik Haggeus próféta szavaira, akiről felismerték, hogy az Úr, az ő Istenük küldte őt hozzájuk. Igen, a nép félelembe esett az Úrtól. Ekkor Haggeus az Úr küldötte, más fordítás az Úr angyala, Isten üzenet alapján, ezt a megnyilatkozást tette a népnek. Én veletek vagyok, így hangzik az Úr kijelentése. Isten adott a megadott időpontban egy prófétai üzenetet, amikor valami rendkívüli dolognak kellett történnie az üdvösség történetében, és ez meg is történt. Ugyanez volt a helyzet a Krisztus első eljövetelekor, és ugyanez van ebben a nemzedékben is. Nem feltételezések, nem értelmezések, hanem a prófétai íge szava, amely Isten népe közzé lett állítva. Szellemi tájékozódás, isteni útmutatás, hogy mindenki tudja, hol áll. Mi is felismertük a magunk részéről, hogy nem emberek szólaltak meg saját kezdeményezésükre, hanem Isten emberei, Istennek szent emberei, a Szent Szellemtől vezérelve hirdették Isten igéjét. És mindenki, aki Istenből való, hallja Isten igéjét. És mindazok, akik most Isten népéhez tartoznak, nem tehetnek másként, mint hogy elhiszik az isteni íge üzenetet, az ő korábban elrejtett, de most kinyilatkoztatott igéjét, mert abban feltárul egyáltalán, hogy Isten országában napra készek lettünk, figyelembe véve az időt, amit úgy tekintünk, hogy beteljesedett. Amikor az idő beteljesedett, itt azt mondták ők, avagy annak van itt az ideje most már, hogy leüljetek a saját asztalotokhoz, a saját otthonotokban, a szépen megterített asztalotoknál, vagy itt az ideje, hogy felépítsük Isten házát? Én ezt így mondom. Eljött az ideje annak, hogy az Isten házát, az élő Isten gyülekezetét az ő eredeti állapotában lássuk újjáépítve, ahogyan azt ma reggel már tekintetbe vettük. És szeretnék még néhány részt felolvasni ezzel kapcsolatosan. Az elsőt az Esdrás 28. fejezetéből, Esdrás 8. fejezete, a 22. és a 23. verset, talán a 22. vers utolsó részét is, és majd a 23. verset. Ami Istenünk keze irányítja mindazokat, akik őt keresik, az ő üdvösségükért, a mi üdvösségünkért. Amikor Isten keressük, az ő keze irányít bennünket, akik őt keressük az üdvösségünkre nézve. Újra felolvasom. Ami Istenünk keze irányítja mindazokat, akik őt keresik, akik őhozzá fordulnak az ő üdvösségükre nézve, ellenben az ő hatalma és az ő haragja mindenkire lesújt, akik elhagyják őt. Ezért böjtöltünk és könyörögve esedeztünk a mi Istenünkhöz segítségért ebben a kérdésben, és megengesztelődött a mi könyörgésünkre. Ha elolvassátok az egész történetet, láthatjátok, milyen nehézségek érték Isten népét, mennyi akadályt állítottak az útjukba, fenyegetéseket és minden továbbit. De Isten velük volt. Igen, az ő keze őrködött fölöttük és irányította őket, hogy minden jól menjen. Az Esdrás 10. fejezetéből olvasok tovább, a 10. fejezet első verse. Ez is fontosnak tűnik nekem ebben az összefüggésben. Esdrás 10. fejezete első verse. Mialatt pedig Esdrás így imádkozott, és sírva előterjesztette Isten háza előtt a bűnbánati vallomását, igen nagy sokaság az izraelitákból, a férfiak, asszonyok és a gyermekek összegyűltek körülötte, mert a nép heves sírásba tört ki. Szeretteim, abban a pillanatban, amikor Isten tesz valamit, mindenki érintve van, meg van ragadva, öregek és fiatalok, kicsik és nagyok, bárkik is legyünk. Amikor Isten szelleme elkezd munkálkodni, mindenki bele van foglalva ebbe a munkába. Hadd olvassak fel a Nehemiás első fejezetéből, hiszen mindezek a dolgok összetartoznak és tanúságul szolgálnak számunkra. A Nehemiás első fejezetéből olvasok kifejezetten azok érdekében, akik úgy vélik, hogy ők még soha nem voltak fogságban. Hívő családból származnak, már az Úrnak lettek szentelve, hitben nőttek fel is. Hadd olvassak most fel egy ige szavát a mi számunkra. Hiszen a Szentírásba minden helyzetre, minden körülményre, mindenre van egy válasz. És most ezt megtaláljuk a Nehemiásnál, az első fejezetben, a második versben. Hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány júdeai férfiak, amikor a hazájukban visszamaradt, és az elhurcolás elől megmenekült zsidókról, és a jeruzsálemi állapotukról érdeklődtem náluk, azt mondták nekem, megosztották velem, a maradék, aki megmenekült a fogságból, az elhurcolástól, ott a tartományban, a Júda tartományából, nagy nyomorúságban és gyalázatos helyzetben vannak. Nos, nem csak az elhurcoltak voltak szorult helyzetben, hanem azok is, akik visszamaradtak, úgy szintén egy szörnyű, kínos helyzetben voltak kerülve. Néha valóban másokra gondolunk és nézünk, és azt gondoljuk, hogy nos, jól van, ezt meg azt kellene csinálniuk. De mi is érintettek vagyunk, mindannyiunkat érint, Isten egész népe érintett, akár elmentek, akár itt visszamaradtak. Mindenki érintett volt, itt vagy azon a módon. Itt az áll, ők is nagy nyomorúságban és szégyen teljes állapotban találtatnak. A Jeruzsálem falai lelettek rombolva, és a város kapui tűzben lettek elégetve. mi hasznuk volt abból, hogy ők maguk visszamaradtak, amikor Isten háza és a város falai mind meglettek semmisítve? Mi volt az előny benne? Akár elhurcolták őket, akár visszamaradtak, mindenkit nehézségek értek. És így mi is megértettük és felfogtuk. A szorongás az egész közösséget, az egész gyülekezetet elérte. Lehet, hogy itt vagy ott el voltunk hurcolva, lehet, hogy itt vagy ott babiloni fogságba kerültek, lehet, hogy nem. A nyomorúság mindannyiunkat egyformán megragadott, mert az Úr háza, mert a gyülekezet, mert a templom, mert egy pusztítás történt, és meg kell történjen egy újjáépítés Isten kegyeleméből. Nem tudom, hogy mindannyian olvassuk-e az Ószövetséget, de én valóban szívesen megismétlem magam ebben a tekintetben. De hiszen az Ószövetségben találjuk meg az árnyképeket arra, ami a valóságban bekövetkezik. Kegyelem által meg lett adva minden. Mindazok számára, akik látni és tapasztalni akarják, aztán így folytatja. A nagy nyomorúságban és szégyenletes állapotban vannak, a Jeruzsálem falai lelettek rombolva, és a város kapui tűzben lettek megégetve. Amikor meghallottam ezeket a közléseket, leültem a földre, és sírni kezdtem. És napokig gyászoltam, bőtöltem, és könyörögtem szüntelenül, és a következő imát intéztem az ég Istenéhez. Nos, én nem fogom felolvasni az egész imát, de a 8. verst azt mondja: Ó, emlékezz meg mégis az ígéretről, amelyet Mózesnek, a te szolgádnak adtál, mondván: Ha hűtlenül cselekeztek, úgy a nemzetek közzé szórlak benneteket. De ha megtértek újra hozzám, és megtartjátok az én parancsolataimat, és a szerint cselekeztek, akkor még ha csapattól külön választottak, és közületek az ég végén lennének, onnan is összegyűjtöm őket, és visszahozom őket arra a helyre, amelyet én választottam ki, hogy ott lakjék az én nevem. Az elején a Haggeus prófétából olvastuk, hogy az lett mondva, hogy az ígéret, amit Isten a kezdet-kezdetén adott az ő népének, fennállóan megmarad. Itt az Isten embere hasonlatosan arra az időre van utalással, és az Úr szeme elé tartja, hogy ő maga megígérte, hogy ha az ő népe szétszóródik is a föld végső határáig, akkor is visszahozza és visszavezeti őket. És itt Isten ezen embere azt mondja: Ó, emlékezz mégis vissza az ígéretre. Én hiszem, hogy ami Urunkra nézve, és bocsássatok meg, ha ezt most egy kicsit emberileg fogalmazom meg, de semmi sem érinti őt olyan közelről, mint amikor hittel és szeretettel eléje tárjuk az ígéreteket, és azt mondjuk: Uram, hiszen te magad megígérted, te magad mondtad, mi elhisszük, amit mondtál, és amit megígértél. Emlékezz meg rólunk, emlékezz meg a te ígéreteidről, amelyeket tettél, és amelyet adtál. És meg fogjátok látni, hogy Isten meg kell, hogy mozdítsa a karját, mert ő csak a szerint cselekszik, amit megígért. És ha megemlékeztetjük őt az ő ígéreteire, akkor cselekednie kell, nem tehet másként. Hányszor mondtuk már itt, hogy az igazi hit Isten ígéreteiben van lehorgonyozva. Nincs más olyan támpont, amelyben az igazi hit lehorgonyozhatva lehetne, mint Isten ígéreteiben. És itt kétszeresen is megerősítést kapunk afelől, hogy Isten emlékezzen mégis meg az ígéretekről, amelyeket a kezdetekben adott nekik, és ő meg is emlékszik róluk. És ha azt mondta, hogy még egyszer meg fogja mozgatni az eget és a földet, akkor meg kell tennie. Ne úgy értsétek ezt a kell szót, mintha az Úrnak valaki parancsolhatna valamit is. Ő neki nem parancsolhat senki semmit, de őt köti az ő ígéje. A Szentírás pedig nem törhető meg, az ő tanács határozata meg kell valósulnia. Amit megígért, az biztos, és be fog következni. Ezért maga Isten fog gondoskodni róla. Hadd olvassam tovább a Nehemiás prófétából. Nehemiás második fejezetének a 17. versétől. Immár én így szóltam hozzájuk. Nosza, látjátok, milyen nyomorúságban vagyunk. Nevezetesen, hogy Jeruzsálem romokban hever, és a kapuit tűzben lettek megsemmisítve. Gyertek rajta, hadd építsük újjá Jeruzsálem falát, hogy ne legyünk többé a csúfolódás tárgyai. Ők nagyon is jól tudták, hogy annyi ideig, amíg szétszórtan élnek a fogságban, városfal nélkül, templom nélkül, mindeznek nélkül, addig mások számára gúnytárgyai lesznek. De abban a pillanatban, amikor az eredeti állapot helyre lesz állítva, már nem lesznek a gúnytárgya. Abban a pillanatban az egész világ tisztelettudattal tekint majd erre a népre, mert Isten velük van. De hiszen pontosan ugyanez a helyzet velünk is. Sokat vetettünk, keveset takarítottunk be belőle, nyújtózkodtunk, de nem volt elég, ettünk, éhesek maradtunk, ittunk, szomjunkat nem oltottuk, de Istennél van a teljesség, és ő ezt a teljességet újra meg akarja ismertetni. Az ő újjáépített gyülekezetében vissza akar téríteni mindent abból, amit megígért, és amit az elején tett, vagy végzett, azt akarja tenni most a végen is. És meg fogja tenni a végen is. El tudjátok ezt hinni? Én el tudom hinni, mert így ígérte meg, és így is fog megtörténni. Most pedig hallgassátok meg magatoknak, mi van még megírva itt, a Nehemiás harmadik fejezetében. Nehemiás 3. Talán elolvassuk a 33. és a 34. verset. Amikor pedig Szanballát meghallotta, hogy valóban újjáépítjük a falat, nagy harag és heves düh töltötte el, és kigúnyolta a zsidókat. És ezt mondta az ő törzs elvtársai és a samáriai hadvezérek előtt, a hadvezérek között. Mit művelnek ott ezek a maga tehetetlen nyomorult zsidók? Elolvastátok-e? Mit művelnek ott ezek a maga tehetetlen nyomorult zsidók? Vajon lehetővé tesszük-e ezt nekik? Vajon felajánlják-e valaha is a hálaadó áldozatot? Vajon képesek lesznek egy napot a végére érni vele? Vajon életre keltik-e, újra használhatóvá teszik-e a köveket, amelyek végül is elégettek a törmelékhalmokból? Itt írva áll a szó életre kelteni. Nekünk ez a rendeltetésünk, hogy élő építőkövekként legyünk hozzáillesztve, beillesztve az Isten építményébe. Most azt kérdezi egy körülmetéletlen, egy hitetlen, nos nézzétek meg magatoknak ezeket a maga tehetlen zsidókat. Minden romokba hever, a kövek megégtek. Vajon valaki életre keltheti őket, azaz ismét formába öntheti őket valaki? Vajon fel lehet-e használni őket valaha is? Használhatóak lesznek valaha is újra? Még gúnyolódás volt. És Ezékiel próféta szavára gondolok, amikor meglátta a halott csontokat, és felmerült a kérdés. Emberfia, visszatudnak-e ezek a halott csontok térni az életre? És a válasz alázatosan így hangzott. Uram, te tudod! Uram, te tudod! És akkor váratlanul jött a válasz. Szólj a halott csontokhoz, hogy újra életre keljenek! És ő kimondta az Úr ígéjét, és azok újra életre keltek. Egy nagy tömeg, egy nagy sokaság. A romokban lévő, romokban heverő, törmelék és hamuban lévő elégett köveket lehet-e újra hasznossá tenni, lehet-e újra életre kelteni őket, újra lehet-e őket építeni? Igen, Istennél minden igen is, amen. És ha még olyan nyomorultak is vagyunk mindannyian, még ha mindannyian még annyira deformálódtunk is, ami Istenünk mindannyiunkat újra alkalmassá tehet, anélkül, hogy hiányt és nélkülözést szenvednénk. A kérdés az volt, hogyan lehet ezeket, avagy a köveket ebből a romhalmazból életre lehet-e kelteni? Mégiscsak van egy Isten a mennyben, aki képes életre kelteni. Abból, amit a sátán elpusztított, megsemmisített és romhalmazzá változtatott, abból Isten valami újat, valami csodálatosat tud teremteni. És mi mindig akkor járunk jól, ha nem nézünk önmagunkra, hanem valóban hittel, dicsőséget és tiszteletet adunk az Úrnak, teljesen megbízva benne. A hitetlen beszél, és azt mondja, mit művelnek ott azok a maga tehetetlen zsidók. Igen, de mit is jelent az, hogy maga tehetetlen? A maga tehetetlen szó az a hatalom vagy erő nélküli szóból származik németül. És csak egy szép hőnév összeállítva, hogy mi önmagunktól tehetetlenek vagyunk, ezzel tisztában vagyunk. De azzal is tisztában vagyunk, hogy van egy mindenható Istenünk. És ez minden, amire szükségünk van. Nem azt mondjuk, hogy ide nézzetek, nekünk megvan, és meg tudjuk csinálni, hanem azt mondjuk, Uram, itt vagyunk, mi nem vagyunk képesek rá. Nem azt mondta a mi Urunk, hogy nélkülem semmit sem tudtok tenni, és ezt fájdalmasan meg is éreztük. Nélküle nem tehetünk semmit, de ővele együtt képesek vagyunk az ellenséges seregeket lerohanni, falakat átugrani, ővele és ő általa győztesek lehetünk, és győztesek is leszünk. Senki ebből a romhalmazból, amelyben a maga tehetetlen zsidók most már találják magukat, visszatért vagy visszamaradt, a feltétel mindkét fél számára ugyanaz volt. És remélem, hogy ma levonjuk belőle a tanulságot. Akár visszamaradtunk, akár fogságban voltunk, az állapot egy és ugyanaz. Az Úr háza romba dőlt. De a kérdés, amit fel lett téve, nagyon jól megválaszolható. Mit csinálnak ezek a maga tehetetlen zsidók? A kérdést fel lehet tenni. Igen, mit akar ez a kis csoport ott, akik azt képzelik magukról, hogy Isten külön megkegyelmezett nekik? De hiszen nem tudjátok-e, hogy beszélnek az emberek, akik azt mondják, hogyha ez egy Istentől származó dolog lenne, akkor a pápa is az egész világ beszélne róla, és a tömegmédia is beszámolna róla. Hányszor hallottam már ezt? Bizony, erről még soha nem tudódott meg semmi. Igen, hogyan is létezik egyáltalán ilyesmi? Igen, én is ezt kérdezem magamtól. Éppen a legfőbb ideje annak, hogy az emberek figyelmét felhívják erre, és ne tévedjetek pontosan úgy, ahogyan abban az időben minden nemzet között ismert lett, hogy bekövetkezett a fogság, úgy ismert volt az is, hogy Isten népe visszatért, és hogy az Úr velük volt, hogy az épületek befejeződtek, és hogy a menny Istene újból az ő népével, Izraellel volt. Hadd legyen ez így ezekben a napokban is, nyilvánvalóvá téve, hogy mi nem valami jöttmentek vagyunk, hanem az élő Isten visszatért, újjáépített gyülekezete. Nem egy ájtatoskodó egyesület egy új irányzattal, hanem az Úr teste, élő építőkövek a Szent Isten szent szerkezetében, az ő szent épületében. És ismét visszatérve ehhez az ige szakaszhoz. Felolvasom, hogy ne a saját szavaimat használjam. És pedig a 34. vers második része. Mit művelnek ott ezek a maga tehetetlen nyomorult zsidók? Vajon lehetővé tesszük-e nekik? Kérdőjel. Vajon felajánlják-e valaha is a hálaadó áldozatot? Kérdőjel. Vajon képesek lesznek egy napon a végére érni vele? Kérdőjel. Vajon életre keltik-e, újra használhatóvá teszik-e a törmelékhalmokból a köveket, amelyek végül is elégtek? Kérdőjel. Egyik kérdőjel a másik után. De Isten egy egészen keresztény felkiáltó jelt tett mindezen emberi kérdőjelek közepete. Méghozzá teljes hatalommal, és megerősítette az ő szavát az ő népe körében, és lehetségessé tette a lehetetlen, és ugyanez fog történni ezekben a napokban is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy van egy kis csoport, akik úgy gondolják, hogy ők azok, akik helyesen értik Isten szavát, és azt gondolják, hogy csak ők valami különlegesek, mi nem gondolunk semmit. Mi csak azt hisszük, amit a Szentírás van, és megtiszteltetve érezzük magunkat, hogy Isten kegyelemben így meglátogatott minket, mint a legjelentéktelenebbeket, kegyelemből ránk tekintett, hogy valóban azt hihetjük, amit és ahogy az írt Szentírás mondja. És ennek is örülünk, és hálásak vagyunk, hogy nem tértünk különböző irányzatokban, hanem az isteni irányra tértünk. És hogy türelmesen kitartottunk, amíg Isten órája nem fog ütni, és az Isten épülete fel nem épül a szemeink előtt, és az Úr újból kinyilatkoztathatja magát. Mindezek a kérdőjelek. Mit művelnek ezek a maga tehetetlen zsidók? Vajon képesek lesznek egy napon a végére érni vele? Vajon felajánlják-e majd egy napon az áldozatokat? Vajon újra életre keltik-e a köveket? Végül is nem a zsidókon múlott semmi. Izrael népének Istene volt az, aki mindezt lehetővé tette. Ha megkérdeznének minket, engem vagy bárkit közülünk, mit gondoltok? Vajon sikeresek lesztek-e valóban? Te jó ég! Azonnal azt mondanánk, még el sem kezdtük a sikerrel. Viszont Isten rendelkezésére bocsátjuk magunkat, és ő még olyan edényekből is képes valamit előállítani, amelyek korábban kudarcot vallottak. Használható edényeket tud belőlünk készíteni. Számtalanszor elmondtuk már, ahogyan Jeremiás prófétának is meg lett mutatva a fazekas városában vagy műhelyében, ő fel lett szólítva, hogy menjen el oda, és látta, hogy a fazekas mester egy edényt készít. Őszintén meg kell mondanom, hogy minden szakmát szeretek, igazából egyikhez sem értek sajnos, de a fazekasok korongot szeretem a legjobban. Néhány alkalommal, belső izgalommal figyeltem, lelkesedéssel, teljesen, ahogyan az edény teljes mértékben formálódik, egyszerűen fenséges nézni, ahogy a göröngyöt rácsapják a kerékre, és akkor elkezdődik a menet. Csak tudni kell, hogyan készül, hogyan kell az ujjakat és a kezeket tartani, és hirtelen a dolog egyre nagyobb és nagyobb lesz, és még mielőtt észrevennéd, már is megvan a korsó bizonyos nagysággal. És azt gondolod, hogy igen, várj egy percet, ez egy csomó volt itt az előbb, ez egy kis massza csak, és most ezt már láttam jó néhányszor, még Izraelben is. De egyszer még Izraelben is, egyszer még Izraelben is. Igaz? Ti, akik magatok is ott voltatok, mindazonáltal én ezt már másképp is megismertem. Vannak olyan országok, ahol ezek a fazekasok kifejezetten erre szakosodtak, ebből élnek, és ez egy csodálatos dolog, ahogyan az létrejön. Ami Urunk azt mondta Jeremiás prófétának, hogy menj el egy fazekas műhelybe, mert ott fogok beszélni veled. És mit kapott a fazem elé látni? Mit is mondott neki Isten? Ed egyén félre sikerült, és a fazekas hagyta, hogy újra szét legyen zúzva. Ha te vagy én, összetörünk egy vázát, különösen akkor, ha értékes volt, sajnálkozunk rajta, vagy egy tányért, mert ez végleg tönkre ment. Ha azonban az Úr megteszi, nem megy végleg tönkre. Az ő keze alatt a szilárd halmaz állapotú anyag újra megpuhulhat, egy masszává válhat, amit újra tud formálni, és ez az, aminek Jeremiás próféta tanúja lehetett. Amikor mi eltörünk valamit, csak töredezettség marad vissza. Amikor az Úr összetör valamit, újra felépíti azt, akkor újra készít valamit belőle, egy edényből, amely tisztességtelen használatú volt, olyan edényt tud formálni, amely az ő dicsőségére szolgál. Mennyi ége verseket felolvashatnánk még. Én meglettem erősítve minden a bibliai szavak által, Isten bánásmódja, illetve eljárása által. Nem az számított, hogy az emberek különösen kitűnjenek, hanem az, hogy Isten népe a meghatározott időben felismerte, hogy minek kell aktuálisan megtörténnie Isten tervének alapján, és hogy egyetértettek ezzel a tervvel, és hagyták, hogy bele legyenek illesztve ebben az isteni tervbe. Ez az, ami számított akkor, és ez az, ami számít ma is. Nem csak arról tudni, amit Isten ígéretben adott, hanem az ő rendelkezésére állni, és azt mondani, Uram, bármilyen megjegyzésekkel is illetnek minket az emberek, egyáltalán nem szabad, hogy zavarjon minket. Mi tudjuk, hogy mit ígértél. Meg, és magunk is tudjuk, hogy maga tehetetlenek vagyunk, hogy semmit sem tudunk, de ugyanúgy tudatában vagyunk annak is, hogy az Úr a mindenható. És ez tényleg nem a megfelelő idő arra, hogy mindenki a saját házán építsen tovább. Most szellemi értelemben beszélek. Földileg, fizikailag mindannyiunknak megvan a háza vagy a lakása. Én Isten épületére vagyok utalással, az Úr gyülekezetére, amely egyetlen egy testet alkot. Adjon tehát Isten most kegyelmet nekünk és mindazoknak, akik az ő népéhez tartoznak, annak felismerésére, hogy annak az ideje már lejárt, hogy az egyik a saját csoportját építkesse, a másik újra magáét, és mindenki egyéni irányzatokba haladjon. Ez nem a saját útak és a saját épületek idejé. Ez nem volt kielégítő. Ittunk, de nem oltottuk a szomjúságunkat. Ettünk, de nem laktunk jól. Most elérkezett az ideje annak, hogy megforduljon a kocka. Én remélem, hogy Isten meghallgat minket, és hogy elérkezett a fordulat ideje. Hazánkban a fordulat kifejezés gúnyszóvá vált. Hogyan akarjuk megérteni? De mi valójában egy isteni fordulópontról, egy irányváltozásról beszélünk. Elérkezett az ideje annak, hogy ne a saját ügyünkben tevékenykedjünk, hanem, ahogyan ma Rusz testvér is hangsúlyozta, az ügy a tied, Úr Jézus Krisztus, az ügy, amelyben állunk. És ha nem lennénk tudatában annak, nem lennék én 100%-ig tudatában annak, hogy ez Isten munkája, Isten ügye, elég őszinte lennék ahhoz, hogy becsukjam a Bibliámat, és átmenjek oda-haza. De mivel tudom, hogy ez Isten munkája, Isten ügye, amelyben állunk, hadd zárja be mindenki más az ajtókat, és hagyjuk Isten dolgozni, és rendeljük alá magunkat neki, hogy végre valóban egyesülhessen az Úr teste. És a kövek minden törmelékből ki legyenek véve, a romhalmazokból, és az Úr megeleveníthesse őket. Ez tetszik nekem a legjobban ebben az ige szövegben. Maga tehetetlen zsidók, mindenható Isten. Eléget haszna vehetetlen kövek, újra életre lehet-e kelteni őket? Igen, újra életre lehet kelteni őket, mert létezik egy élő Isten, aki maga építi az ő templomát, az ő gyülekezetét, és ez az ő élő templom az ő gyülekezete, és az ő dolga, az ő feladata, hogy megelevenítse és életben tartsa. Ami Istenünk életre kelt, hadd legyen, hogy kegyelemből életre keltsen minket, örömtelivé tegyen, nem pedig olyanokká, akik ülnek, ülve maradnak, és azt mondják, hogyan játszunk Isten hárfáin idegen földön? Már nem vagyunk idegen földön. Visszatértünk. Hiszen elénekelhetjük a dicsőítés énekét. Meggyőződésből hihetjük, hogy ez az a nap, amelyet Isten valóban elkészített számunkra. Amikor Izrael népe még Babilonban volt, a gúnyolódók eljöttek, és azt mondták nekik, nos, hát énekeljetek nekünk most a ti Sionról szóló dícshimnuszotokról. Miért nem veszitek le a hárfáitokat a fűzfákról, és nem játszotok nekünk, és nem énekeltek nekünk? Ők ugyan nem játszottak, és ugyan, hogy nem énekeltek. Mit is mondtak ők? Hogyan énekelhetjük Istenünk énekeit idegen földön? Csendben maradtak. De amikor visszatértek, olvassam fel nektek, mi történt akkor, az egész föld visszahangzott tőlük. Valami igazán rendkívüli dolog történt, mert az egész nép, akik korábban még az ő eredeti formájában látták a templomot, most újjáépítve is látták. Aztán elolvashatjátok magatok is, mi történt. Én a Nehemiás 8. fejezetéből felolvasom a mindannyiunk számára ismerős ige szakaszt, amelyet már sokszor olvastunk itt, és a 9. vers 2. részét is. Ez a nap szent az Úrnak, a te isteneteknek. Mit mondtam? Nehemiás 8. 2. része. A 9. versnek. Ez a nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek. Ne legyetek szomorúak, és ne sírjatok, mert az egész nép sírni kezdett ugyan a törvény szavai hallatára. Majd így folytatta. Menjetek, egyetek zsíros ételeket, és igyatok édes italokat, és adjatok azoknak is valamit, akiknek semmi sem készült, semmi, és nem áll rendelkezésükre semmi. Mert ami Urunknak szent ez a nap, ezért ne legyetek levertek, mert az Úr öröme a ti erősségetek. A léviták pedig megnyugtatták így az egész népet, miközben azt mondták nekik, legyetek csendben, mert szent ez a nap, és ne legyetek levertek. Akkor az egész nép elment, hogy egyen és igyon, és adjon a rászorulóknak is, és nagy örömünnepet ünnepeljen. Mert megértették a szavakat, amelyek közölve lettek velük. Amen. Amen. Ehhez nem kell többet semmit mondani. Ők megértették a szavakat, amelyek fellettek olvasva nekik. Felfogták. Felfogták, hogy Isten mit cselekszik közöttük, és már is elmentek enni és inni. Azelőtt ettek és ittak, és nem laktak jól. Ittak, de nem volt elég. Mindenütt hiány. Most már bőségesen mindenből. Elérkezett az Isten órája. Ne féljetek, az Úr veletek van. Mi hisszük, hogy Isten valóban az ő népével van. Ha nincs azokkal, akik hittel szeretik őt és engedelmeskednek az ő szavának, akkor kivel legyen, kivel tartson? Ám Isten velünk van, és mi türelmesen várjuk azt a dicsőséges napot, amelyen minden kő ki lesz véve a romhalmazból, életre lesz keltetve, és Isten egyetlen szent épületévé lesz összeillesztve. És ezzel kapcsolatosan szól Isten Zakariás prófétán keresztül, nem hadseregek és nem haderőbevetése által, hanem az én szellemem által történjék meg. Ezt mondja az Úr. Számolnunk kell a szellem hatalmas működésével, és én teljes szívemből hiszek ebben. Akkor a leggyengébb olyan lesz, mint Dávid, és a legerősebb olyan, mint az Úr angyala. Ez már így van megírva a prófétai ígében. Jól tesszünk, ha elolvassuk az összes ígéreteket, akkor megtelünk örömmel, aztán beáll a hitbizonyosság, akkor megvigasztalódunk és bízunk a mi Urunkban. Legyen, hogy mindezek a szavak, amelyek ezen a hétvégén elhangzottak itt Isten ígéjéből, mindannyiunkhoz és azokhoz, akik hallani fogják, legyen, hogy áldást munkáljon ki mindannyiunk számára. Ez az a nap, amelyet az Úr késztet. Ő újból ki akarja nyilatkoztatni magát, ő elküldi az ő ígét előre, hogy tudassa velünk, mit szándékozik megtenni. Aztán tettekkel kíséri az ő szavait, és megjelenik ott, ahol az emberek hisznek az ő szavának, és megerősíti a szavát azokban, akik hittel elfogadták azt, és isteni valósággá teszi bennük és általuk. Senki ne beszéljen a maga tehetetlen hívőkről, hanem inkább a mindenható Istenről. Senki ne kérdezzen, mi legyen belőle, és mi legyen annak a vége, és hogyan folytatódhat tovább, hanem mindenki mondja, ez az a nap, amely szent az Úrnak. Az övé legyen a dicsőség és a magasztalás most és mindörökké. El tudjátok ezt hinni? Amen. Isten még mindig az ő terve szerint cselekszik, és minden neki van alárendelve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk dicsőséget az Úrnak. Szeretett testvéreim és testvérnők, drága szavakat hallottunk Istentől, és azt is hallottuk, hogy Isten népe, a zsidók meglettek vetve és lelettek nézve. Az megtörténhet, hogy napjainkban ugyanaz a sors vár miránk is, de egy dolgot meg kell jegyeznünk. Ők nem törődtek azzal, hogy mit mondanak és állítanak az ő ellenségeik és az ő ellenfeleik róluk, hanem hittek az ő Istenükben, és a proféták által nekik adott ígéretekben, és bíztak az Úrban. Ők arra vetették az ő tekintetünket, akik az ő segítségükre van. Ugyanez a helyzet napjainkban is. Mindannyiotoknak szeretnélek arra buzdítani, amikor az ellenség közeledik hozzátok, és azt mondja, amit mondanak ezek ott nektek, ezt figyelembe se kellene vennetek. Ezek úgy sem járnak a helyes úton. Szeretnék mondani nektek valamit. Mi nem a saját útunkat járjuk. Mi az élő Isten útját járjuk. Amen. És azt akarjuk, hogy semmi közünk ne legyen az ilyen csalókhoz és fecsegőkhöz, akik közelednek, mert nincs más dolguk, hanem megmutatjuk nekik az útat, hogy visszamenjenek oda, honnan jöttek. Kedves testvéreim, ezt nem mondjuk csak úgy magunk előtt, mert az ellenség azon van, hogy a hívőket elpusztítsa. Ezek jöhetnek báránybőrben, olyan szépen, olyan nyájasan, olyan örökös jobban tudóan. De, kedveseim, nekünk nincs semmi szükségünk örökös jobban tudókra, és Istennek sincs szüksége rájuk, hanem Isten élő igének hiszünk. Ebben áll a mi hatalmunk és a mi erőnk. És ezért kérlek benneteket, meglátjátok, az ellenség közeledni fog. Megpróbál majd tévútra vezetni benneteket. De legyetek résen. És gondoljátok azt, hogy az Úr szólt hozzánk, és hogy ő lett számunkra minden mindenekben. Testvérek és testvérnők, amikor Isten szól hozzánk, akkor az ellenség is azon fáradozik, hogy elvégezze a maga részéről az ő munkáját. Láttuk a Szentírásból, hogy amikor az izraeliták, a zsidók elkezdték a munkájukat, az ellenség is már ott volt. Amikor még semmi sem kezdődött el, akkor is ott volt már, nem te? És amikor elkezdték a munkálatokat, akkor is ott volt. Így van a mi napjainkban is. Isten elkezdte az ő munkát, és ő végzi az ő munkát, és akkor az ellenség sincs messze. Jegyezzük ezt meg magunknak. De ellenállhattok neki, ugyanúgy, ahogy a mi Urunk is ellenállt neki. Nézzétek, úgy, mint a mi Urunk napjaiban, amikor elkezdett munkálkodni, az ellenség is felkerekedett. De hogyan volt ez ő vele, az ő esetében? Ő ellenállt neki, és pedig az íge szavával. Vegyük észre, hogy az ellenség is az íge szavával jött. Igen, ő is az íge szavával jön. De az Úr Jézus ezt tudta mondani neki, hogy ismét meg van írva, és így az ellenségnek menekülnie kellett. Szeretett testvéreim és testvérnők, nem tudom, hogy ezek a szavak miért most jutottak el hozzám kegyelemből. de ki kellett mondanom őket, mert ez biztosan be fog következni, és kérlek benneteket mind, hogy legyetek résen. Az emberek közeledni fognak hozzátok, és megpróbálnak majd belétek súlykolni valamit. De ne feledjük, hogy Isten ígét hallottuk, és az a mérvadó. Magasztalva legyen az ő dicsőséges és csodálatos Jézus neve. Amen. Hadd imádkozzunk. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük Te neked a Te hatalmas szavadat, a Te ígéreteidet, mindazt, amit kegyelemből nyújtasz nekünk. Ó, Uram, ebben az időben, ebben az órában, amelyben már most megérkeztünk, Uram, Te neked lesz egy sokaságot, akik ellenállnak, Uram, az ellenségnek. Uram, mint azokban a napokban is volt. Ők akkor elkezdték dicsérni a Te nevedet utána. Képesek voltak örülni azon, mert megkapták tőled, Uram, az örömteli bizonyosságot, hogy többé nem kell szomorkodniuk, hanem örülhetnek a Te jelenlétedben. És ehettek, és ihattak, örülhettek Istenüknek, aki valóra váltotta az ő ígéretét az ő idejükben. Halleluja! Uram, így jöhetünk mi is. Ehetünk, ihatunk, örvendezhetünk a Te jelenlétedben, mert a Te néped vagyunk, a Te kezed nyája, mert a Te véreddel megvásároltál minket. Uram, a Te véred árán az ellenségnek nincs semmi joga a Te népedhez. Dicsőség és hálaadás, dicsőség és imádat legyen a Te nevednek. Halleluja! Fogadd el a dicsőséget, fogadd el a dicséretet és az imádatot. Te Golgotai győztesse! Imádunk Téged ezért a becses kegyelemért, ezekért a kegyelmi órákért, amelyekben a Te mindenható ígéd által felépülünk, Uram. Dicsőség, tisztesség neked, imáddad az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.